Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Gól! Ez 11-es volt, ha nem láttad te! Úristen, milyen becsúszás volt!
Mi mindennel kapcsolatban lesen vagyunk. Ez a Sport TV és a Nemzeti Sport közös podcastjének újabb része.
Sziasztok, üdvözöllek titeket a Lesen vagyunk podcast legújabb adásában. Micsoda csoda! Nem kellett várni heteket, most mindannyian egészségesek vagyunk, kipihentek, bár nem biztos, hogy igaz. Szerintem sem igaz, de mindegy, azért legyünk most pozitívak. És Muncati, lehet arról is kérdezném, hogy Manchesterben biztos, hogy pozitívak, legalábbis a város egyik fele, vagy maga a város, mert ugye azt mondják, hogy United az nem Manchesterhez tartozik, most ebben nem menjünk bele, hiszen tegnap bejelentette a Dortmund is, meg a Manchester City is, hogy Erling Haaland az a City-ben folytatja pályafutását. Majd a részletekben mindjárt belemegyünk, de Attilát kérdezem, hogy mennyire volt meglepő, hogy végül a City-t választotta?
Semennyire. Tehát azért ez igazából szerintem hetek óta, legalább hetek óta az volt a kérdés, csak hogy mikor jelentik be. Nem azt, hogy mit jelentenek be, mert megegyeztek egymással. Aztán nyilván minden más, az egy borzasztóan érdekes kérdés lesz ezzel kapcsolatban. Kezdve az, amit már múltkor is feszegettünk, hogy Guardiola mikor volt utoljára rendes kirendezés, és ugye nem Guardiola tűnik annak, aki fel fogja adni az elveit, hanem Hollandnak kell alighanem újra definiálni a saját magát, aki azért nem a tikitaka felkent híve.
Hát nem, sőt mondhatjuk azt, hogy nem mondható egy rosszul passzoló játékosnak, de hát nem szokott nagyon. Tehát ha jól emlékszem, mondjuk a liverpooli csatárok, most itt az inkább szélen játszókat is beleszámolva, ők szerintem ilyen 35-38 passzuk van egy meccsen, szerintem Mbappé és Lewandowski 40-42 körül mozog átlagban ebben az idényben, Holland ilyen 20-22. Mi hát egyébként önmagában szerintem nem olyan nagy baj, de azért a City, kíváncsi leszek, hogy a City játékába megkövetelik-e tőle, hogy többet nagyobb részt vállaljon az összjátékban, vagy tényleg egy ilyen gyakorlatilag befejező gépnek vásárolták, azt ez az elsődleges cél, és úgyis van mögötte épp elég ember, aki el tudja hozzájuttatni a labdát, tőle már nem kell tovább mennie.
Én azt gondolom, hogy ha őt rákényszerítik egy másik játékstílusra, akkor azért azt nem tudjuk megmondani, hogy mennyit veszít más esetleges képességeiből. Tehát amire a kapulatot esetben szüksége lehetne. De nem kecsik erre az egészet, de egy biztos, szerintem a Hollandot innentől kezdve nagyjából a góljain fogják mérni, ahogy eddig is.
Hát ez normális is szerintem.
Persze, tehát, ennyi pénzért normális lesz. Az egy irgalmatlan drága csomag összességében 300 millió fölötti összeggel, nem forintban. Ha mindent beszámolom.
Hát igen, ez a mindig mindent beleszámolunk, ez persze így minden sokkal magasabb. De majd a gazdasági részéről mindjárt, csak hogy visszatérve magára a játékára, hogy talán Haalandnak lesz szerintem a kisebb, hát hogy mondjam, talán neki kell kevésbé alkalmazkodnia. Tehát, hogy nem hiszem, hogy azért vette volna őt Guardiola, hogy gyökeresen átalakítsa a játékát, amelyet, hogy 21 évesen még bőven-bőven van ideje tanulni, megfejlődni, ami abszolút félelmetessé teszi, de azt nem is tudom róla elképzelni, hogy mondjuk olyanokat csináljon, mint Harry Kane, hogy kicsit visszalép, és akkor hosszú indításokkal futtatja a szélső támadókat. Hát nem is tudom, hogy egyáltalán volt neki hosszú indítása ebben a szezonban, mondjuk a Bundesligában. Illetve az is biztosan előnyös, hogy itt azért lesz egy üres nyár, ahol lehet rendes felkészülést nyomni, illetve ugye, hogyha az egyéb középcsatárokat nézzük, ugye Ibrahimovicot szokták Guardiola nagy kudarcaként felemlegetni, ott egyrészt Ibrahimovic azért már készjátékosként érkezett, másrészt ott az egy alapvetően elszúrt helyzet volt, ugye álltok messzi is nyafogott, hogy nem játszhat középen, és végül nem tudta ezt a problémát megoldani. Most szerintem ilyen gondokkal nem kell körbenézni. Ugye David Villából is tulajdonképpen szélső támadót csinál, de ez is tulajdonképpen messzinek tudható be. Most abszolút Haaland lesz a fókuszpontja ennek az egésznek. Kíváncsi vagyok, hogy ennek mi lesz a vége. Én nem vagyok benne biztos, hogy úgy nagy általánosságban a City azért nem nyert BL-t Guardiolával, mert hiányzott nagyon-nagyon egy középcsatár, de természetesen ez egy, ettől még lehet egy olyan igazolás, ami jelentősen befolyásolja a City teljesítményét a következő idényre.
Figyelj, egy kérdés. BL-t kell most már nyerni a Citynek, vagy nem? Vagy csak úgy lesz BL-t trófeájuk, de szerintem, igen, ha megveszik egyszer.
Hát ezt nem tudom. Hát nyilván a mai világban, hát nem tudom, minden világban, de ilyen befektetés mellett, egy ilyen múltú edzővel, egy ilyen játékos kerettel, hát hogy mondjam, illene. És hiába a Premier League a világ legerősebb bajnoksága. Annak a megnyerése most meg lehet nyerni 3-szor, 4-szer, 5-szer, 6-szor. Valóban státuszhoz kell az, hogy megnyeri a Bajnokok Ligáját. Egyébként, ha meg egyet nyer, és mondjuk úgy vonulna vissza a Guardiola a Citytől, vagy úgy menne a Citytől, nyer 9 bajnoki címet, meg egy BL-t, akkor meg az lesz úgyis a kritika, hogy csak egy BL-t nyer. De ez benne van.
Én azt gondolom, hogy az, hogy csak egy BL-t nyer, azt szerintem már bármikor is nyeri azt meg, mert nem nyeri meg soha a Manchester City-t. Nagyon-nagyon szeretném, hanem nyerné meg vele. Azt szerintem mindenképpen kritika lesz, hiszen nem néztem utána, tippem van csak, de amióta Guardiola Citynél van, nem tudom, hogy van-e olyan menedzser, aki nála több pénzt költhetett. Nem csak a Premier League-ban, hanem úgy általában a futballvilágban.
Hát, na jó, de ezen a szinten ki az a menedzser, melyik klub az, ahol ugyanaz a menedzser Jürgen Kloppon kívül?
Akkor bárcsak, nem tudom, melyik klub költött a Manchester Citynél több pénzt. Lehet, hogy a Paris Saint-Germain, mert ugye Neymar azért csak irgalmatlan drága volt. De nem tudom, hogy van-e még.
Hát jó kérdés, mert most szerintem Haaland előtt a Fergusontól mostani, Ferguson visszavonulástól mostani terjedő időszakban éppen a United az szerintem nagyon-nagyon hasonló összeget költött, mint a City. Sokkal kevésbé okosabban. Úgyhogy visszatérve, nekem az egészből, amellett, hogy persze ez még az első idénye, nekem Grealish sokkal jobban furcsáltam azt a Grealish szerződtetését, főleg annyira, mennyire, mint Haalandét. Úgyhogy szerintem, aki a Citynek dukkol, nem kell aggódnia emiatt, hogy itt valamiféle katasztrófába torkolna ez az egész. És hát ugye mondtad a fizetést, meg az egyebek, vannak egyebek, amikről nem tudunk. Ezt általában egyébként akkor szoktam kihangsúlyozni, amikor valaki megvesz egy jó játékos relatíve kevés pénzért, és akkor mondják, hogy de hát ez nem ennyibe kerül, persze nem ennyibe kerül, de hogyha ezek az összegek, akkor is meglettek volna, hogyha 180 milliót kell Haalandért fizetni. Most ugye az a hír járja, hogy ez a 75 millió euróra taksált kivásárlási ár, ez inkább 60. Hát azért mondhatjuk azt, nem, hogy a piaci viszonyok, Haaland eddigi pályafutása potenciája mellett, ez egy, hogy mondjam, kihagyhatatlan ügylet volt.
És ugye ráadásul ez a pénz, amit majd el kell osztani, amit nyilván véletlenül soha nem fogunk pontosan tudni, hogy mennyi volt, ez összességében nagyon sok felé fog eloszlani. Ugye eleve tegnap kiadott...
A 60 fog eloszlani sok felé, vagy a 60 felül?
Összességében a németek 75-ről írnak, hogy állítólag a szerződésben lévő kivásárlás összeg az 75 millió euró volt, ezt írják több helyen is. De ebből 35-40 millió lesz körülbelül a Dortmundé összességében. Ugye eleve az, amiről beszéltünk egy korábbi adásban, hogy van amortizáció, az például a Dortmund könyvelésében, Haaland esetében még 20 millió euró bent van a könyvelésben vele kapcsolatban.
20 millióba kerül.
Mert hogy 4 évre tervezik ezt a... Tehát még 20 millió eurós könyvelési maradvány értéke van, itt ezt írja az egyik német cikk. Ugye 10 millió euró elmegy majd Mino Raiola örököseinek.
Én ebből sokkal többet hallottam.
Hát itt ők azt mondják, hogy 10 millió megy el a Mino Raiola örököseinek. Elmegy a Salzburgnak, elmegy adóba, sőt elmegy, aztán még a Brüne is fog kapni belőle pénzt.
Hát és úgy tudom, hogy Haaland apja is ilyen 10 milliós tételt kap.
Azt már intézze a City, az nem a Dortmund 70 milliójából megy. Tehát lehet, hogy Raiola többet kap összességében, de 10-et kap a Dortmundtól. Uh-huh. Tehát vagy ebből a 75 misiből kap 10-et, inkább mondom. Ugye a Dortmund az így is bejelentette, hogy a 2022-23 gazdasági évre, most próbálom pontosan lefordítani, az eredmény számokra nagyságrendileg 35-40 milliós pozitív hatást fejt ki Erling Haaland eladása. Ez a Dortmund közlemény.
Ugye gondolom, hogy itt ebben az is szerepet játszott, hogy én legalábbis ezen ügylet kapcsán azt hallottam, hiszen elég sok ilyen, hogy mondjam, mega ügyletnél benne van az, hogy nem egy összegben fizeti ki a vevő a vásárlási árat, hanem ezt 3-4-5 évre szétszórja. Hogyha jól tudom, ennél a viszonylag alacsony kivásárlási árnál az volt az egyik feltétel Dortmundból, hogy egy összegben kell fizetni.
Én és azt gondolom, mondjuk, hogy ez egy reális is, hogy egy összegben fizessék már ki, hogyha kivásárnak hajt a szerződéseből. Neleve nem szeretem azt, amikor megveszel egy játékost, és onnantól kezdve csak te húzol hasznot belőle, akkor nem utalod át egybe a pénzt. Én szerintem az nem tisztességes. De nyilván elfogadom, hogy ez egyfajta hitelkonstrukció, ami ugye a való életben is van. Csak én valamire ezzel nem tudok szimpatizálni a futballal, hogy ilyen hitelkonstrukciók működnek.
Uh-huh. Ugye sok olyan reakciót olvastam, hogy hát hogy ez mekkora pofára esés a Dortmundnak, mert hogy ez nekik egyáltalán nem éri meg. De gyanítom, hogyha ez a 75 milliós vagy 60 milliós kivásárlási ár nem lett volna a szerződésbe, tehát ez a relatíve alacsony, most arról beszélünk, akkor valószínűleg nem is láthattuk volna, hogy Dortmund lesz.
Én azt gondolom, hogy csak a Dortmund volt hajlandó valóban beletenni ilyen összeget a szerződésbe, szerintem mindenki más, aki Salzburgiként érdeklődött Haaland felől, az szerintem 300 millió összeget akart bele rámolni a szerződésébe. És valóban ez lehetett egy olyan visszatartó erő sokaktól, hogy ezért, tehát idézőben téve csak a Dortmund, és nem mint a Barca, valam, most mondtam egy-egy csapatot.
De ha azt nézzük, hogy ugye eddig azért jellemezte egyfajta, hogyha azt a 4 klubot nézzük, ahol eddig szerepelt, tényleg kirajzolódik egy abszolút egy ilyen lépésről lépésre pályafutás, még akkor is, hogyha azt mondod, hogy 21 évesen 4 évet 4 klubban játszott, az látszik, hogy azért nem töltött el sok időt egy helyen, de abszolút látszik ez a szintről szintre lépés. Ugye itt azért voltak olyan keresztutak, ahol lehetett volna más felé menni. Amikor a Moldéba volt, akkor lehet, hogy nagyon közel állt ahhoz, hogy a Leedshez szerződjön, ugye az apja játszott a Leedsben is, Erling szintén Leedsben született, még nem ott nőtt fel, mert fiatal korábban mentek Norvégiába, de aztán bejött a Salzburg, és sokkal jobb feltételeket kínált, és ugye aztán felvetődött a Manchester United is, még mielőtt Dortmundba szerződött volna, ami egyrészt jellemző, de ott kötött ki, az az, hogy az a Manchester United-nak a szegénységi bizonyítványa, meg hát elnézve, ami ott volt akkor, nem vagyok benne biztos, hogy rosszul járt az, hogy nem a United-be szerződött. Amellett, hogy ugye nemrég elmondt Mino Raioláról tudtuk, hogy az utóbbi évek megmondta, hogy ő nem akar már többet a United-del üzletelni, mert gyakorlatilag Maradonát meg Pelét is tönkretenni az a klub, annyira a fejetlenség van.
Én azt gondolom, hogy ebből a szempontból sokkal jobban jár a Dortmunddal. Abban a szempontból is jobban jár szerintem a Dortmunddal, hogy nem pakolták rá azonnal a világ összes terhét, hanem hagyták érvényesülni és kivoltak. Szerintem, hogy a Manchester United igazol akkor, alig, hanem a következő Ronaldót és Messit látták volna benne egy szemében.
Persze.
Ami valószínűleg nem oda vezetett volna, hogy relatíve kis törésekkel haladt volna előre a pályafutás, hiszen azért azt nem lehet elhallgatni szerintem, hogy neki Dortmundban a fejlődése megkérdőjelezhetetlen, ahogyan az is, hogy voltak benne törések, hiszen egy szerintem korához képest meglepően sokat sérült futballistáról beszélgetünk.
Igen, ezt hogy látod? Mert ez felvetődött, hogy ez nem jelenthet-e problémát Angliába.
Én azt mondom, hogy jelenthet problémát.
Vagy valami tendencia, vagy másnak a jele.
Jó, nyilván átment az orvosi vizsgálatokon, tehát most is ugye megvolt, mondjuk tök meglepő módon, hogy a kórházban csinálták meg a City orvosai jelenlétében. Átment az orvosi, tehát elvileg egészséges. De nem tudom azt, hogy a szervezete, most kezdjünk el matekozni, de 38 meg, mondjuk a B-et számoljuk úgy, hogy eljutnak az elődöntőig, azt ott kiesnek, az 12, az 50, kupába, mondjuk az FA kupába mennek, játszunk mondjuk 5 meccset, az 55, Liga kupába játszanak megint, mondjuk számoljuk 5 meccset, az 60, és Citynek mondjuk lesz legalább 62 meccs a szezonban. Ez mellett lesz norvég válogatott, lesz barátságos meccs, itt tudom én, micsoda. Hát kérdés, tehát a Dortmundban nem volt kitéve ekkora meccsdömpingnek. És a kevesebb meccsen ott is képes volt megsérülni, képes volt rásérülni dolgokra.
Szerintem 8, bocsánat, csak azt mondom, hogy a transzformát 8 sérülést írt neki a dortmundi pályafutása során, és ugye ezek nem ilyen tércalakszakadás, meg ilyen durvább sérülések voltak, hanem ezek jellemzően ilyen, hát volt, ami egy és hét meccs közti kihagyások voltak, tehát durván ilyen átlagosan mondjuk 20-30 napos sérülések voltak.
Igen. Én azt gondolom, hogyha szezononként lesz ilyen neki átlagosan, vagy azt hiszem 5 évre fog rájönni, szezononként lesz ilyen átlagosan másfél, még ha ostomán is hangzik a másfél, az egy hónap kiesést fog legalább jelenteni. Ilyen volumenű, ilyen összvolumenű befektetés esetén, ha te kiesel, az idény egy nyolcadából, egy kilencedéből, az már-már bűn. Tehát az gazdaságilag egy nagyon megkérdezhető döntés. Persze, az egy jó kérdés, hogy a Citynél mikor tételezel fel gazdasági racionalitást, szállás soha. De ha kiesik az a játékos, akit koronatranszferként kezelsz, az előző szezonot koronagyémántja meg, nagyon messze van attól, hogy beváltsa azokat a reményeket, amivel leigazolta, ugye itt Grealishre gondolok, akit te is említettél. Uh-huh. Ez azért megkérdezi azt a fajta gazdaságpolitikát, hogy mi az Istennek adsz ki te 170-180 millió eurót két játékosért, akiből nem tudod kihozni a neked szükséges maximumot.
Igen, erre mondanám azt, hogy van ugye egy bizonyos kockázatot vállalni kell. Grealish még egyáltalán nem temetném. Igaz, hozzáteszem, hogy mondjuk anno Griezmannt a Barcelonában sem temettem gyakorlatilag két éven át, aztán
a távozásáig mi?
Eltemetődött magától. Illetve, hogyha azt nézzük, persze nem tudom, hogy mennyiben fog átalakulni a Manchester Citynek a kerete a nyáron, de hogyha azt nézzük, hogy most Haaland nélkül is ez egy elég jól működő gépezet. Tehát, hogy szerintem láthatalomban is azt mondanám, hogy beleférhet neki az, hogy kidőljön, vagy pihentetni kell, tehát, hogy ne facsarják ki túl, mert pont ez a csapat, ami nem egy egyszemélyes csapat, és szerintem Haalanddal sem egy egyszemélyes csapat lesz. És arra is kíváncsi vagyok, hogy mennyire, hogy ez segít-e, ha segít ez a téli VB a Manchester City-nek, Haaland kapcsán. Ugye nem jutottak ki a norvégok a világbajnokságra. Tehát, hogy most lesz egy viszonylag nyugis alapozása, de ha minden igaz, Haalandnak a klubidény véget ér a hétvégén, jönnek majd az, a Nemzetek Ligája meccsek június elején, lesz egy viszonylag teljes alapozása, lesz egy elég sűrű augusztus, szeptember, október, november közepe vége, és akkor utána jön egy hónap szünet. Amit gyanítom, hogy az nem az lesz, hogy akkor most egy hónapig nem kell bejárni dolgozni. Tehát, hogy akár ez egy olyan kivételes hozadéka lehet a téli VB-nek, amiből lehet, hogy pont a City profitálhat egy kicsit.
Lehet, igen, de bevallom őszintén ezt a következő szezont úgy összességében nem látom. Tehát mikorra fognak kiegyenesedni a csapatok a VB után?
Hát ez nagyon jó kérdés, mert ez a ligáktól is függ. Tehát ugye a Premier League, ha jól emlékszem, a VB döntő után 7-8 nappal folytatódik.
És kb. Egy héttel a VB valamiben... előtt ér véget átmenetileg, nem?
Kevesebb, mint egy. A Premier League-ben úgy van, hogy szombat, vasárnap forduló, és azt hiszem kedreggel kellett később csatlakozniuk a csapatokhoz, a válogatottaknak, és nem tudom, azt hiszem, pénteken van a nyitó meccs. Nyilván a Qatar-Ecuador meccsen kevés Premier League játékos lesz érdekelt, de akkor is. Hát itt majd tavasszal a nagyon kíváncsi leszek, hogy valaki csinál el mondjuk majd 2023 májusában egy ilyen összehasonlító táblázatot, hogy mondjuk izomsérülések, húzódások 22 tavaszán, meg aztán 23 tavaszán. Hogy lesz-e ennek valami hatalmas kirengése. Illetve azért az is kíváncsi lesz, hogy vezeti-e majd a klubokat mondjuk az átigazolási piacon, hogy egy-két ilyen olyan rövid távú fixet szerződtessenek, tehát hogy mondjuk lesz olyan gondolkozás, hogy hát van három belső védő, mind a három a VB-n lesz, akkor veszek egy, próbálok valami nyomott áron venni egy negyedik olyat, akinek nem kell elmenni a VB-re, és akkor lehet, hogy csak egyben két idényem keresztül lesz nálam, de majd átsegít ezen az esetleg nehezebb időszakon. Persze azért az igazán a klubok talán nem gondolkoznak ilyen rövid látókörűen. Egy másik oldalról megközelítve, örülsz-e annak, hogy ez a Haaland ügylet lezárult, és nem kell hülyébb spekulációkat hallgatni legalább vele kapcsolatban egész nyáron? Ugye Kylian Mbappé kapcsán természetesen ez még így van.
Mbappé az bőven elég lesz még elrányára, bárhogy is nézed, azt gondolom. De igen, örülök, és annak is örülök, hogy itt ahhoz képest, mint amennyi mellékzaj lehetett volna, ahhoz képest azért ez egy ilyen nyílegyenes City-nek tűnt. Az, hogy Mbappé esetében mi lesz, azt azért most nem biztos, hogy megmondod. Nyilván nagyon sokan valószínűtik a Real Madridot, de azért szerintem... Ez micsoda?
Ez egy reklám, csak egy idézetet kerestem, és elindított egy videót, majd mondom.
Ja, van mute gomba számítógépen, vagy levesz.
Igen, most már be van nyomva.
Szóval, hogy Mbappé-t szerintem a Paris Saint-Germain sokkal nagyobb harc esetén fogja legfeljebb elengedni, még ha le is jár a szerződése, mint tette azt a Dortmund Haaland kapcsán, nyilván már csak az egyenlőtlenebb esélyek kapcsán is, hiszen azért, amíg a Paris Saint-Germain anyagilag biztos, hogy meg tudja adni azt, amit elkínál, addig a Dortmund esetében ez 0,0-as eséllyel bírt.
Igen, de gyakorlatilag ahogy Haaland Dortmundba igazolt, mindenki tisztán látta, és erről írtak, persze nem túl szerencsés az első naptól kezdve, hogy ez egy útnak csak egy vélhetően rövidebb állomása.
Igen.
Mbappé esetében nyilván a saját kezében van a sorsa ezzel, hogy lejár a szerződése, de kíváncsi vagyok, hogy mennyien választják ezt a Haaland-féle opciót, hogy valami alacsony, tehát úgy elszerződni valahogy relatíve alacsony kivásárlási árral, amiben nyilván a klubok fognak ellentartani a játékos számára, azért jó, mert gyakorlatilag hiába van szerződés, hogy gyakorlatilag saját maga rendelkezik a jövőjével. Ugye azt lehetett hallani, hogy Raiola több ajánlatot tett le Haaland elé, nagyjából hasonló anyagi paraméterekkel. Pont azért, hogy ez volt az egyik úgymond utolsó gesztusa, hogy Haaland választhasson is még, hogy hova mehessen. Aztán kérdés, hogy ez az 5-6 klub, amit emlegettek vele kapcsolatban, az mennyire volt reális, mennyire voltak versenyben érte, de így abszolút a saját, hiába kellett érte fizetni, abszolút a saját kezébe volt a sorsa. Nyilván egy játékosnál ennél több nem kell, vagy egy játékosnak ennél több nem kell, de az idézet, amit kerestem, csak erre kíváncsi voltam, hogy hál' Istennek, legalább Haaland kapcsán nem olvasom ilyen hülyeségeket, hogy tavaly a Toni Freixa, az egyik barcelonai elnök jelölt, azzal kampányolt tavaly, februárban, hogy arra is van esély, hogy nem csak Haaland, hanem Mbappé is a Barcelonába szerződik. Ez volt az egyik kampány húzása. És hát, hogy mondjam, utána Laporta, akit ugye megválasztottak elnöknek, azért egy jó ideig ő sem mondta ezt kategórikusan, hogy hát ez tök esélytelen, hogy Haaland Barcelonában kössön ki, hanem azért tett ilyen kétértelmű nyilatkozatokat, meg nagyon rájátszottak a Raiolával való jó kapcsolatára a sajtóban. Ehhez képest most már ugye a barcelonai sajtóban lehetett olvasni olyan cikkeket, ez anyagilag ez teljesen esélytelen volt, mert hogy annyi lett volna, meg a fizetés, meg a minden, meg a nem tudom, és hogy egyébként a Barcelonának a Lewandowski az gazdaságilag sokkal jobban megéri, meg sokkal logikusabb, tehát hogy gyakorlatilag egy ilyen nagyon éles irányváltás volt a barcelonai sajtóban, hogy mindenki tudta, hogy nincs pénzük, azért nyomatták ezeket a cikkeket, hogy mint hogyha lett volna bármi esélye Barcának arra, hogy oda szerződjön Haaland, és aztán most hirtelen elkezdtek racionálisak lenni és megmagyarázni, hogy miért nem, hanem a 33 éves Lewandowski tűnik a józan választásnak.
Tehát Lewandowski részéről meg egy részeg választásnak tűnik körülbelül, hogyha oda megy. Azt gondolom. De mindegy, hát, majd beszélünk akkor, hogy esetleg bekövetkezik. Szakmailag nem adnak ebbe a Barcelonával jobban semmi, a Bayernnek.
Nem. Az egyetlen tényező, amivel jobban jár, hogy ha egyetlen ez igaz, hogy hosszabb szerződést kap. Ennyi.
De tovább is, még ha nagyon sok helyen azt olvasni, hogy nagyobb a valószínűsége annak, hogy ő eligazol és megy a Barcelonába, én tovább is azt mondom, hogy jobban meglepne, hogy ott hagyna a Bayern, mint hogy ott maradna.
Hát ezt majd meglátjuk. Szóval összességében, hogyha most kell eldöntened, hozzáveszed a fizetést, hozzáveszed a vételárat, mindent, akkor jósold meg nekem, hogy beljebb lesz-e Haalanddal a Manchester City, vagy sem.
Nem.
A beljebb az gyakorlatilag már csak azt mondhatjuk, hogy B-ját nyer, mert ugye a hazai fronton sokkal nehéz lenne sokkal jobban szerepelni.
Az elmúlt időszak olyan jól sikerült, hogy jóslásom, azt kérdezi, hogy jósolom, igen, és akkor biztosan nem. De azt gondolom tiszta feje, hogy nem lesz beljebb. Nem, és nem elsősorban Haaland képességei miatt, hanem az miatt, hogy a City nem fogja olyan mértékben megváltoztatni a játékát, hogy azáltal Haaland Dortmundban ilyen szinten kiaknázott erősségeit a saját szintjéhez képest, mármint a City saját szintjéhez képest ki tudja aknázni. És szerintem ezzel, hogy erre fognak ráfaragni, és ezért fogod két év múlva azt olvasni, hogy Haaland a távozását fontolgatja.
Na jó, Hát akkor ezt majd meglátjuk, de hogyha már szóba került a BL, beszéljünk egy kicsit a BL-ről és a BL jövőjéről, hiszen ugye az UEFA végül elfogadta a lebonyolítási formáját a nemzetközi vagy európai kupáknak a 2024-25-ös idénytől kezdve. Gyorsan a BL-ről felvázolom, és aztán utána jelenleg kezdem majd ennek a szétszincellását. Hát ugye az alapjárat az az, hogy nem 32, hanem 36 csapat indul majd a Bajnokok Ligájában. Ezeket nem csoportokra osztják, hanem egy darab ilyen bazi nagy csoport lesz, és úgynevezett svájci rendszerű lebonyolítás lesz. Tehát nem az, hogy mindenki játszik mindenkivel, hanem 8 darab csoportmeccset, ez is ugye kettővel több, mint eddig játszanak a csapatok. Ha jól értelmezem, a svájci rendszer sorsolása az nagyjából az, hogy az eredmények alapján sorsolják össze a csapatokat. És ebből a 36 csapatos csoportból az első 8 tovább jut a 8-at döntőbe, 9-től 24. helyezettekig pedig rájátszást játszanak a 8-at döntő szereplésért. Nagyjából ennyiben lehet összefoglalni a lényeget. Ugye itt a plusz helyeken filozofáltak még, gondolkoztak azon, hogy az UEFA együttható alapján osszanak ki két helyet, tehát akinek az elmúlt 5 évben a legjobb volt az UEFA együtthatója, de nem jutott be a BL-be, ugye ez nagyjából az lett volna, hogy a top bajnokságok kapnak fix plusz két helyet. Most ezt abban annyiban változtatták meg, hogy akik az előző idényben legjobban teljesítő két ország kap egy-egy helyet, ez is hát jó eséllyel Anglia lesz. Igen. Ugye itt simán meg lehet az, hogy akkor egy top bajnokságból mondjuk, persze ez nagyon-nagyon-nagyon, hogy mondjam, nehezen fordulhat elő, de ha jól számoltam, előfordulhat, hogy egy csapat 7 csapatot, vagy egy ország 7 csapatot adjon a Bajnokok Ligájába, mégpedig azáltal, hogy 4 bejut a bajnokságból, ugye kapnak plusz egy helyet a szereplés miatt, 1 bejut az Európa Liga, a 6. bejut az Európa Liga megnyerésével, a 7. meg megnyeri a BL, de nem jut be a bajnokságba. Mondom, ez mondjuk szinte lehetetlen, de az elvi lehetősége megvan. Úgyhogy most azt mondják, hogy Anglia és Hollandia adná ezt a plusz 2 helyet. Na, hogy tetszik neked ez a mesterterv? Vagy már nem is terv?
Nekem nem tetszik. Nagyon sok okból. Tehát ez ilyen elég nagy katyvasznak tűnik egyrészt. Ugye a svájci rendszer az nagyjából az, amit te mondtál. Ott annyi van, hogy a hasonló eredményt elért, vagy hasonló pontszámon álló csapatoknak kell egymással játszani mindig a következő körbe. Tehát itt, amin az első fordulóban, ugye lesz 18 meccs, mondjuk 8 végződik, vagy végződjön 7 győzelemmel, valakinek a győzelmével. Ez jól számolok? Nem. Végződjön mondjuk 10 valakinek.
Azért, hogy az első forduló után a győzteseket a győztesekkel, veszteseket a vesztesekkel, igen, meg az X-eseket az X-esekkel sorsolhatják össze, és akkor megy tovább a eredmény.
Meg tovább a verki, igen. Ami nekem ezzel baj összességében, hogy szerintem ugye a 3.-4. fordulótól tehát eddig is voltak érdektelen meccsek a Bajnokok Ligájában. De most az érdekes és az érdektelen meccsek között szerintem még nagyobb lesz a szakadék. Az meg, hogy 36 csapat egy ligában szerepeljen, egy tabella legyen róluk, és tulajdonképpen csak 12 essen ki, hát volt már, nem 12, 8. A 12, hogy van, 8, 24, akkor 12 essen ki, igen. De voltak már ennél jobb ötletek is a földön. De azt nem tudom, hogy van egy jól bevált rendszer. Abban is már kellő bátorság volt belenyúlni szerintem, hogy 20-45-21 órára változtassák a kezdést. Hiszen azért 20 éven keresztül megvolt a fix kezdési időpont. De próbálkoztak már más lebonyolítási változtatással is. Emlékszel, amikor még 2 csoportkör volt a Bajnokok Ligájában, vagy az ezlet forduló tájéken. De azt is nagyon gyorsan levették a napirendről. Nekem ez a rendszer ez megint csak arról szól, hogy hogy lehetne még inkább csúcsra járatni az eddig is pénztermelőként használt gépezetet. Mert ez nyilván az, hogy több meccs lesz, több televíziós jogdíjjal jár, több bevétele jár, de nem biztos, hogy a futball érdekeit már ez szolgálja. Tehát van a közgazdaságtanban is az a fajta rész, ilyen határhasználó elméletnek hívják azt hiszem, amikor a több az már kevesebb.
És lehet, hogy nagyon sok minden, még az az élet több területén
igen.
is.
És lehet, hogy itt ez már úgy fog kijönni, hogy okkal tehető fel a kérdés, hogy ezt meg még így minek.
Nekem is az jutott eszembe, erről egyébként nagyon sokat beszéltünk, meg nagyon vesző parikapánk, de ki kell hangsúlyozni. Gyakorlatilag mindenhol azt látják a megoldásnak, hogy több mérkőzés legyen, így vagy úgy. Hogy gyakorlatilag majdnem az év 365 napjára jusson egy csúcsmérkőzés, egy top bajnoki, egy európai kupameccs, és nekem biztos, hogy van olyan, aki ezt igényli. Számomra ez inkább távolabb lökne engem, mint egyszerűen, hogyha most nem a munka részét nézem, hogy távolabb lök a futballtól. Egész egyszerűen tehát az sem érdekelne, tehát hogyha van mondjuk egy jó tévésorozat, és mondjuk 365 részt jön neki egy nap belőle, nem érdekelne. Egész egyszerűen szerintem a futballhoz hozzátartozik egy kicsit az, hogy hiányozzon, hogy nincs. És az, hogy ne érezd magad úgy, hogy ha nem ülsz le minden nap a tévé elé este 9-kor meccset nézni, akkor valamiből kimaradsz. Persze nyilván az interneten keresztül mindent meg tudsz nézni, visszanézni, követni, de hogy ez a, nem tudom, hogy ez a helyes kifejezés, hogy ilyen túlszaturált az egész. Tehát, hogy még, mint amikor valakinek megdicséred a sütijét, és azt mondtad, mindig, amikor odamész, ugyanazt a sütit csinálja neked, és aztán mondjuk a 15. alkalommal már nem ízlik annyira jól, és a 20. alkalommal meg már nem az van, hogy kérsz, nem kérsz, hanem oda kötöznek a székhez, és lenyomják a torkodon, ha akarod, ha nem. És még azt is értem, hogy mi a gazdasági logika mögötte, csak azt nem szeretem, akkor ilyen képmutató módon azt így, ez a torkon való lenyomás, ezt úgy adják el, hogy ez nekünk jó, és miattunk van, és mi kértük igazából.
Holott ez már csak nekik jó kis túlzás, sőt, lehet, hogy túlzás nélkül is.
Itt természetesen szerintem a szurkolóknak a befolyása az egy nagyon-nagyon az nagyon korlátozott. Bizonyos dolgokat meg lehet torpedózni, mondjuk egy szuperligát. Összességében szerintem olyan nagyon-nagyon gyökeres változásokat nem lehet elérni. A tévécsatornák, akik a pénzt adják, vélhetően nem támogatnák azt, hogyha mondjuk van egy joguk, hogy aztán abban a jogban mondjuk kevesebb mérkőzés legyen, mint amennyi előtte 5-10-20 éven át. Úgyhogy itt igazából szerintem az egyetlen, aki ezen változtatni tud, azok a játékosok.
És megint rájuk pakolnak plusz terhet, ugye?
Igen. Amellett, hogy alapvetően egy játékosnak nem kéne azzal foglalkoznia, hogy most milyen lebonyolítása van, meg hogy miért van így, meg hány meccs, meg ezért, hanem alapvetően nem kéne ezzel foglalkoznia, de biztos eljön egy olyan pont, amikor azt érezheti valaki, hogy ez már sok betörő kiég, és hogy tényleg nincs egy perc szünet, vagy nyugta sem.
Igen, és szerintem ők már akár ezen túl is lehetnek, hogyha úgy nézett, tehát lehet, hogy túllépték ezt a határt már.
Hát lehet, ezt nem tudom.
Én meg sem.
Szerintem az erőnléti kérdés. Illetve, hogy most azt, hogy a színvonal jobb vagy rosszabb, ezt nem tudom. Bizonyos tornáknál biztosan rosszabb a színvonal. De egyébként azon is filóztam, hogy ha most valaki elkezd most futballt nézni, akkor én papolhatok neki, hogy ez mondjuk sokkal rosszabb színvonal, mint 5, 10, 15, 20, 25 éve volt, az valószínűleg nem fogja érdekelni, mert ő, neki az lesz valószínűleg a szint, amivel elkezdi követni a futballt. Ami persze aztán változhat, de hogyha én elkezdek neki nyavajogni, hogy bezze 90-es években sokkal jobb volt a futball, most akár igazam van, akár nem, most arra vállalt van, és azt mondja, hogy most nem a 90-es években élünk.
Igen.
Vagy elintézi, hogy ez valami biztos, ami hamis nosztalgia, lehet az is, persze. Csak ez számomra a sportnak is, meg úgy igazából tényleg mindenben benn van az, hogy sokkal jobb valami, hogyha nem adagolják túl. Film, könyv, sorozat, ugyanúgy mérkőzések. Tehát, hogy erre beszéltünk, tehát, hogy az amerikai major sportokban is kibírják, hogy mondjuk az NBA nem 12 hónapon keresztül tart. Egy mondjuk 3 hetes, 2x3 hét szünettel.
Igen.
Valahogy azért szerintem túlélik.
Válik.
Ugye itt volt, és hát hogy tegyük hozzá, hogy még jobb legyen, ugye még szét is húzzák az európai, ennek kíváncsi vagyok, hogy ez hogy bűvészkedik ki majd nemzetek ligájástól, meg mindenestől. Hogy ugye 8 mérkőzést játszanak a BL-be, de 10 darab játékhét lesz az európai kupákban, hiszen ezzel promotálva a többi sorozatot lesz egy olyan hét, amikor csak BL meccseket játszanak, lesz egy olyan hét, amikor Európa Liga meccseket játszanak, és lesz egy olyan hét, amikor csak Európa Konferencia Liga mérkőzéseket játszanak. Erre még akár azt is mondanám, hogy az ELK szempontjából valamennyire talán van benne ráció, hogy kicsit tényleg ne vond el róluk a figyelmet, de itt megint ez a meccszám van, hogy...
A versenynaptár eddig is tele volt. Még most beleteszünk erőszakkal 2+2 hetet.
Igen.
Én azt gondolom, hogy hova? Mert akkor már nyilván a kupákat is pakolják, a hazaiokat, minden ilyesmi. A bajnoki fordulókat is pakolják, hosszabb lesz a szezon, mert hamarabb kell kezdeni, hogy ez a plusz x hét beleférjen. Rövidebb lesz a pihenő, amit az előbb mondtál. Ez nem fog jól vezetni szerintem.
Illetve, hogy maradjunk még egy kicsit az európai kupáknál, ugye azt is eldöntötték, kisebb döntés, hogy hol lesz jövőre az Európa Konferencia Liga döntője.
Prágában speciál nem néztem meg.
Prágában lesz a Eden arénában, ami egy elégtelen modern 4-es kategóriájú stadion, annyi, hogy 20.800 néző befogadására alkalmas. A mostani döntőnek a tiranai döntőnek a stadionja az 22.500-as, nyilván ebből nagyon sokat lenyel az UEFA ezekből a jegyekből. Most hozzáteszem, nem a szívem csücske az Európa Konferencia Liga, nem vágytam még egy harmadik a sorozatra, de ha már, akkor nem kellene ezeket, hogy mondjam, azért nagyobb stadionokba elvinni, nem feltétlenül nagyobb országokba, de hát azért, hogyha a Róma szurkolótáborát, vagy a Feyenoord szurkolótáborát, hiszem a Feyenoordosok is elég sokan szoktak utazni idegenbe, hát csak az egyik, vagy csak a másik klub meg tudná tölteni a többszörösét ennek a stadionnak.
Hát igen.
És ezek után most pont Prágát kiválasztani, vagy pont ezt a stadiont kiválasztani, szerintem, hát hogy mondjam, szerintem elég nagy öngól. Nem tudom, jegyigényesekről hallottál-e, hogy mennyi van?
Figyelj, önmagában a római jegyigénylése szerintem megtöltene egy ilyen sokkal nagyobb stadiont. Nekem az a véleményem. Például ugye most.
Ezt tudod, hogy mennyit kapnak egyébként? Én úgy tudom, hogy durván...
5000-et, vagy valami ilyesmi?
Hát, hogy körülbelül a teljes, szerintem durván a teljes befogadók, vagy a befogadók képesnek nagyjából a felét kell elosztaniuk egymás között. Tehát igen, ilyen mondjuk ilyen 4500-5000 jegy, ami hát szerintem egészen szánalmas már elnézést.
Egyetértünk. És ugye Rómában néznek, hogy pillanatnyilag a bajnoki meccsek lement be az M3-szóba annyi jegyigénylés, hogy, hogy az olimpikóban nem féltek be a meccsre menni a karószurkolók. Ugye egy zseniális marketing húzásnak köszönhetően, amikor az ilyen kevésbé kihasznált szektorokat jóval korábban elkezdték ilyen 5 és 10 euró közötti összegekért értékesíteni. És mentek, mint az őrült. Meg hát érted, szóval a Zsózé és Hora azért sokan kíváncsi.
Persze. És hozzáteszem maguk a jegyárak egyébként nem olyan drágák, de hát itt nyilván, mint a BL-nél már látni, hogy biztos, hogy lesznek ilyen opportunisták, akik sokszoroset adják el, és tudom, hogy ez valahol egy szélmalomharc, de megint tényleg ezt a fárasztó szövegelést hallgatni, hogy nekünk a szurkolók a legfontosabbak, és akkor egy nappal a BL döntő után már forint rátszámolva ilyen 283.000 forint egy repülőjegy Liverpoolból Madridra, ahol gondolom azért megszaladnak a szállásárak is, ahol sok jegy, ugye kevés jegy jut a kluboknak, ahol ugye elutazik több ezer ember, hogy aztán mondjuk nagyon-nagyon sokszoros árért megvegye ezeket a belépőket. Ezért mondom, ezért úgy szoktam forgatni a szememet, amikor azt hallom, hogy a szurkolók ezt akarják, meg a szurkolók így, meg ilyen fontosak, meg olyan fontosak.
Szurkolók körülbelül azt akarják, hogy láthassák a csapatokat. Csak az árképzési rendszer az nem mindig alkalmas arra, hogy az a normális szurkolók, és nem a divatoknak az árképzési rájának valóra. De nyilván nagyon sok helyen már nem az a lényeg, hogy normális szurkoló menjen ki a csapatban, hanem az, aki az általunk elképzelt állat hajlandó megadni. Kettő között azért van némi különbség.
Igen, meg tehát azt elfogadom, hogy nem szabad a futballnak egy ilyen törzsi sportnak lennie, ahol a Manchester Unitednak csak manchesteriek szurkolhatnak, és hogy igenis biztos, hogy van, mert ez a klubnak is segít, nagy szurkolótábor Afrikában, Ázsiában, aki közül, aki megteheti, elutazik meccsekre. Csak valahogy ez az egész nekem ilyen nagyon, nagyon rossz irányba csúszik, de hát már évek óta erről beszélünk. Ezt szerintem is tovább fog csúszni, csak nem úgy, hogy nem lesz szerintem egy olyan gyökeres, egy nagy szimbolikus döntés, hanem szépen lassan megy el egy olyan irányba, ami szerintem az emberek többségének nem tetszik, de ez nyilván aki helyzetben van, vagy olyan úgy van, az leszárja.
Na, nagyjából igen.
Aztán lehet, hogy én vagyok túl pessimista, nem tudom.
Nem hiszem.
Úgyhogy nem tudom, van-e valami jó dolog, amilyen pozitívan kezdtük, persze ez nem rontja el a kedvemet már, amilyen pozitívan kezdtük, most ez olyan rossz ez a kicsengés, valami adj nekem reményt, Attila.
Hát az új BL-el kapcsolatban nem tudok.
Akkor bármivel kapcsolatban, mivel futball.
Figyelj, a Manchester City mindjárt elkezd egy új szezont, úgyhogy a kisfiad is, meg te is szurkolhattok nekik, hát, hogyha valamivel jobb lesz. De ja. Szerintem nem.
Na jó, de akkor próbálok én keresni valamit. Például eldöntötték azt nem tudom, annak utána néztél, hogy a 2024-es Európa bajnokságon, ha jól emlékszem, ilyen zónák szerint lesz felosztva a Németország, és akkor úgy lesz megcsinálva, hogy ne legyen olyan, hogy valakinek egyik csoport mérkőzésről át kell utaznia, tehát mondjuk olyan nem lesz, hogy mondjuk Hamburgba játssz az első csoportmeccsét a csapat, és a másodikat mondjuk Münchenbe.
Figyelj, hogy fogalmazok finoman, de már borzasztóan régen így kéne működni.
Ez egyébként egy annyira alap és egy dolog, és annyira apróság.
Igen, ez odafigyelés kérdése. Lett volna, hogy megcsinálják mondjuk azt, hogy fölraktak térképre, hogy pályázik egy ország 12 városra. Először neki egy térképet, ráteszik a 12 várost, hogy itt. Van mondjuk 6 csoportom, vagy 4 csoportom, leszámoljuk 6-tal, az EB-n annyi volt eddig, nem, eddig 24 volt, ugye? Igen. 24, az ugye 6 csoport. 12 város, leszik a térképre. és összerakják párba, hogy melyik kettő-kettő van legközelebb egymáshoz. És azt a kettőt egy csoportba teszik. Ez nem egy gaussi matematikai kérdés, hogy majd 550 napig gondolkodunk az, hogy hogyan lehet ezt megcsinálni. Ez egy egyszerű, körzővel vonalzóval megcsinálható dolog. Talán kell hozzá a vonalzónak a beosztása kell még hozzá, semmi más. És ezt nem sikerült megugrani a legutóbbi helyben sem, amikor nem az egymáshoz legközelebbi városokat sikerült kiválasztani egy csoport rendezőjének. Nekünk még relatíve mákunk volt azzal, hogy minket Münchennel raktak párba.
Igen, a belgáknál ugye azt úgy volt, hogy Szentpétervár, jó, ezek sincs egy iszonyatos messzeségben egymást, azt úgy volt náluk, hogy Szentpétervár, Kopenhága, Szentpétervár. Hát érted, utazott Szentpétervárra, utazott Kopenhágára, és aztán vissza Szentpétervárra, és aztán meg egy negyedik városba. Még ez a például ez a 2024-es évvel kapcsolatos döntés, ez teljesen tényleg annyira alapnak tűnik, viszont nagyon sok szurkolónak meg valószínűleg több száz, vagy lehet, hogy több ezer eurót fog spórolni utazási és egyéb költség.
Szerintem ez lett volna a minimum. És nagy garral azt hiszem, tegnap jelentették be a németek, hogy ugye Berlin lesz a házigazdája a döntőnek.
Igen.
Mi más lehetne?
München vetődött még fel, ami aztán már nyitó meccs lesz.
Én azt gondolom, hogy ha van két ilyen stadionod, van két ilyen városod, akkor szerintem a fővárost megilleti az a jog, hogy ott legyen a döntő. Én azt gondolom, még akkor is,
főleg Európában, ahol azért nehezen találsz olyan országot, vagy kevés olyan ország van, ahol mondjuk méretre, városméretre van alternatívája a fővárosnak.
Igen.
De nem azt mondom, hogy München kicsi, vagy Barcelona kicsi, de nyilván szállás meg egyéb ügyileg is mondjuk, abban megegyezhetünk, hogy egyszerűbb lenne mondjuk Londonba vinni egy döntőt, mint mondjuk nem tudom, Southamptonba, vagy mit tudom én, Middlesbrough-ba.
Milyen tomboló tömegek ütik az ajtódat, hogy mi zajlik ott?
Nem, ez a... Szerintem a két hónapja kezdődött, tervek szerint 4 hétig tartó lakásfelújítás újabb állomása, ami nem a mi lakásunkat újítják, még ha úgy is, hát nekem úgy hangzik, de sajnos nem a miénket. Úgyhogy szerintem majd lassan fejezzük is be a mai adásunkat, persze most elhallgatott a kopácsolás, hozzáteszem, aki panelben lakik, nem tudom, nekem az az érzésem, hogy az elmúlt 3 évben itt minden lakásnak új konyhát és új fürdőszobát csináltak kétszer. Csupán a fúrás és a kalapácsolás számából ítélve, úgyhogy biztos, hogy mindenhol nagyon modernek a fürdőszobák meg a konyhák. De most zárója bezárva. Nem akartam itt erre el...
Közben beszélgettünk, utána néztem egy-két dolognak, csak úgy a mihez tartás, mondjuk így, hogy mihez tartás véget. Ugye Németországban rendeztek 74-be egy darab labdarúgó világbajnokságot. Annak ugye a döntőjét Münchenben rendezték, de akkor azért komolyan Berlin még nem vetődhetett fel, hiszen akkor még bőven NSK és NDK volt, a nyugati ország résznek a főváros a Bonn volt, ami végképp nem jöhetett szóba, mint feladat. A világhírű bonni labdarúgásról nem tudom, hogy te mennyit tudsz, és gyakorlatilag sem ennyit. De nyilván Nyugat-Berlinben ott meg nem lett volna érdemes leszállni, hiszen az elég nehéz volt megközelíteni. Ugye utána rendeztek 88-ban egy Európa-bajnokságot, az az emlékezetes Van Basten féle elbaszott túl nagy góllal. Azt is Münchenben játszották. De még akkor is ugye meg volt a NSK meg az NDK, bár akkor már bőven az enyhülés fázisában voltunk. És ugye utána rendeztek egy VB-t 2006-ban, Na azt már berlini döntővel nyomták le. Ugyanebben a konstrukcióban, nyitó meccs München, döntő Berlin. És szerintem ez így ennyien van.
Egyébként a 88-as rázolt, nem, hogy ott az olimpiai stadionban volt, amit aztán talán már le is dózoroltak azóta egyébként.
Hát ugye az olimpiai stadiont használta Bayern 2005-ig, és akkor jött ugye az Allianz, és azóta az Allianz van, az olimpiai stadiont meg Isten nyugosztalja. Nagyjából így.
Zászlónak is megteszi. Jövő héten folytatjuk.
Ahogy Csötönyi elnök úr mondaná, egy szónak is száz a vége.
Várj, most azért gyorsan megnézem, mert nem dózerolták az olimpiai stadiont, hanem átépítették elvileg, nem?
Nem tudom, de van. Tényleg nagyon, most nem néztem utána.
De biztos, hogy átépítették, mert ott volt a atlétikai EB.
Lehet. Simán lehet.
Ja, nem, bocsánat, nem ott volt, ott lesz.
Jaj.
Úgyhogy... akkor, hogy mondjam, nagyobb futballeseményekre már nem használják a...
Az biztos.
A
előbb sokan az egységnek a Grünwalder Strasse pályáján.
97-ben volt a BL döntő, meg 12-ben női BL döntő, úgyhogy még akár az, ja. akkor inkább úgy mondom, hogy az elmúlt 10 évben nem használták nagyon nagy futballklub meccsre. Ja. Nem voltam képbe. Na, minden esetre jövő héten folytatás következik, addig is élvezzétek itt a olasz kupa döntőt, meg a hétvégi bajnokikat, aztán majd jelentkezünk ismét. Sziasztok!
Bizony, sziasztok!
A műsor a Béton partnere.